Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Advent második vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt Júdás levelében a 14. verstől a 25. versig a következőképpen. Ezekről is prófétált Énok, aki Ádámtól számítva a 7. volt, amikor így szólt: íme eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsukra panaszkodók, akik szenvedélyeik szerint élnek, fennhéjázó szavakat hangoztatnak, és érdekből embereket magasztalnak. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a szent lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyetlen üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, ritkán kerül elénk Júdás leveléből szóló kijelölt részlet az igehirdetések rendjében. Ki is ez a Júdás? Mielőtt elmélyülnénk abban, ami a kijelölt ige szakaszban oly szíven ütően benne van, jó ezt is tisztázni. Ki ez a Júdás, aki ezt a levelet írta? Hát azt mindnyájan gondoljuk, hogy nem lehet az a Júdás az apostolok közül, aki árulójává lett az Úr Jézusnak. De volt az apostolok között másik Júdás is, akit Taddeusként ismerünk, meg úgy is említi a Szentírás, hogy Jakab fia. Aki ezt a levelet írta, ő viszont így mutatkozik be a levél elején: Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére. Köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atyaisten szeretett és a Jézus Krisztus megtartott. Jézus Krisztus szolgája. Ez a döntő, ahogy bemutatkozik. Aztán hozzáteszi, hogy Jakabnak testvére. Akkor ki lehet az a Jakab, akire hivatkozik? Hát nem más, mint az Úr testvére Jakab. És akkor ki lehet ez a Júdás? Az Úr testvére. Jézus testvére. Mert voltak testvérei. Az csak egy téves kultusznak, a hamis Mária kultusznak a velejárója, hogy annak a kultusznak az érdekében azokat, akiket a Szentírás egyszerűen Jézus testvéreiként említ, átminősítenék unokatestvérnek. Az evangélisták azonban egyszerűen Jézus testvéreiről beszélnek. Olvasunk az evangéliumokban róluk, olvasunk az apostolok cselekedeteiben, olvasunk Pál apostol első korintusi levelében, amikor arról beszél, hogy a többi apostolok meg az Úr testvérei is a feleségükkel együtt járnak a missziói utakra, és ez annak kapcsán kerül elő, hogy Pálnak viszont az a különleges kegyelmi ajándék adatot, hogy neki nem kellett családról gondoskodnia, és mindenestül bedobhatta önmagát egészen az Úr Jézus Krisztus szolgálatába. Név szerint is emlegetik Názáretben, Márk evangéliumában olvashatjuk ezeket a testvéreket, Jakab, Júdás, Simon és József. Mert az evangéliumok azt mutatják be nekünk, és arról írnak Máté evangéliuma az első rész végén, hogy József magához vette feleségét Máriát, és nem ismerte, míg meg nem szülte a fiát, akit Jézusnak nevezette. A Szentlélektől fogantatott Jézus, miután megszületett, József és Mária ezek szerint, a bibliai tanúság szerint normális házas életet éltek. Aztán arról is olvashatunk az evangéliumokban, hogy nem volt könnyű a Jézus iránti hitre jutniuk ezeknek a családtagoknak sem. Mert a családi kötelék önmagában még nem biztosíthatja senkinek sem, hogy ő maga is az Isten országához tartozzon. Nem úgy van, ahogy a régi mondás mondta, hogy kinek papa bátyja, Krisztus a barátja, könnyen jut az mennyországba. Hát nem így van. Sőt, volt olyan helyzet, amikor Mária maga is belesodródott a családtagok hitetlenségébe, anyai szeretetből, amikor ki akarták menteni Jézust a körülötte növekvő feszültségből, és azt mondták, hogy nincs magánál, mennek érte. És megérkeznek, és beüzennek, és Jézus nem megy ki, hanem azt mondja, ki az én anyám, kik az én testvéreim, akik az Isten akaratát cselekszik, azok az én fivérem, nővérem és anyám. És az Úr Jézusnak ebben a súlyos mondatában benne van, hogy akkor Mária sem, és Jézus testvérei sem Isten akaratát cselekedték. János apostol pedig az evangéliumában ugyancsak fájdalommal jegyzi meg, amikor a testvérek szinte gúnyolódva ösztökélik Jézust, hogy menjen föl a lombsátor ünnepre. János oly fájdalommal jegyzi meg, mert a testvérei sem hittek benne. Ez azt jelenti, kedveseim, hogy Jézus testvérei hitének is története van. Nekik is hitre kellett jutniuk. Aztán ez megtörtént. Jézus feltámadása és mennybe menetele után már ott találjuk az apostolokkal együtt. Máriát is, és az Úr testvéreit, Jézus testvéreit, abban a közösségben, amely majd részesül a Szentlélek kitöltetésében. És megszületik a Krisztus egyháza belőlük. És mindazokból, akik az ő szavukra hinni kezdenek az Úr Jézusban. Nagyon vázlatos háttérinformáció volt ez. Itt az igehirdetés elején ahhoz, hogy tudjuk, ki ez a Júdás. Aki már nem arra hivatkozik, hogy Jézus testvére vagy oká, hanem úgy nevezi meg magát, hogy Jézus Krisztus rabszolgája. Tulajdona vagyok, Uram lett Jézus. Neked Urad lette már Jézus. Ezt a kérdést kell föltennem rögtön. És hozzá kapcsolódik Jézus Krisztusnak az a tulajdon figyelmeztetése, hogy nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ha Uram lett Jézus, abból az fog következni, hogy az atya akaratát keresem, arra vágyom, és azt cselekszem. Ez következmény. Nem ezért fogok üdvözülni. De ha Jézus Krisztusban hitre jutottam, akkor annak a hitnek így kell megmutatkoznia, ebben kell megmutatkoznia. És ha ehelyett más van, akkor baj van. Akkor vészriadót kell fújni. Na, ilyen vészriadót fújt Júdás ebben a levelében. Az apostolikor vége felé kiderült, hogy vannak emberek, akik testvérnek számítottak, bejöttek közénk, hitvallást tettek, megkeresztelkedtek, sok mindent fölfogtak, aztán már arra is törekedtek, hogy ők is szóhoz jussanak a gyülekezetben, és egyszerre csak kiderült, hogy szóhoz jutva egész mást képviselnek, mint ami az Úr akarata. És visszaélnek az Isten kegyelmével. És az Isten szeretetére való hivatkozás bűnök takarójául szolgál, és valójában istentelenek. Istenre hivatkoznak, és valójában istentelenek. Nagyon súlyos mondat ám a 14. Zsoltárban, meg az 53-ban is, hogy azt mondja, a bolond a szívében nincs Isten. Mert lehet, hogy a szájával azt mondja, hogy van Isten. De mi van a szívben? Ha a szívben úgy születnek meg az elhatározások, hogy az ember gyakorlati istentelenségben hozza meg a döntéseit. És a saját lényéből indul ki, és abba csavarodik vissza. Az érzéseivel, a kívánságaival, az elhatározásaival, a terveivel. Na ezt nevezi így Júdás a levelében, hogy pszichikosz emberek. A magyar fordításunk így hozta, hogy testi emberek, vagy a régebbi Biblia fordítás így említi ezt, hogy érzékiek. Az eredeti szó az, hogy pszichikosz. Aki a saját lényéből, a saját pszichéjéből tud csak kiindulni, mert valójában nincs Istennel kapcsolata még. És ezért mindent az határoz meg, hogy én mit gondolok, én mit érzek, én mit kívánok. És hát az Isten is csak arra való, hogy besegítsen nekem az én vágyaim teljesülésében. És akkor az Isten is, ha van, csak arra való, hogy én jól érezzem magam. És ahogy ezt ma emlegetni szokták, happy legyek. Félelmetes, amikor a gyülekezetben, az egyházban bekövetkezik az, hogy a bűnöket Isten szeretetére hivatkozva igazolni kezdik. És az lesz a magyarázat, hát Isten az ember boldogságát akarja, nem? Igen, Isten az ember boldogságát akarja. De boldog mindaz, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Ha a magam útján járok, akkor ne hivatkozzak Isten szeretetére. Akkor halljam meg az ítélet félelmetes üzenetét, amit Isten szolgái évezredeken keresztül hirdettek. És itt van egy olyan részlet a felolvasott ige szakaszunk elején is, amiben megmutatkozik, hogy Júdás teljesen benne élt az Ószövetség ismeretében és a zsidó hagyományban. Nagyon jellegzetesen az ószövetségi logika mutatkozik meg a bibliai hivatkozásokban. Ebből is ered rengeteg párhuzam, ami megmutatkozik Júdás levele és Péter apostol második levelének a második része között. Mert ugyanazt a bibliai érvelést követik. És benne éltek a zsidó hagyományban, és hivatkoznak arra, valószínű, hogy tehát zsidó keresztjéneknek írta ezt a levelét Júdás. Valamikor még nem sokkal Jeruzsálem pusztulása előtt, hiszen azt nem említi. Hivatkozik Énókra, aki még az özönvíz előtt élt, aki az Istennel járt, és az Isten magához ragadta, hogy ő prófétált az eljövendő ítéletről. Amikor minden istentelenségért az Úr, a szent seregeivel elérkező Úr meg fogja büntetni a megátalkodott bűnösöket. Minden szóról számot kell majd adnunk. Minden káromló szóról írja Júdás, de az Úr Jézus egyenesen arra figyelmeztet, hogy minden hiába való szóról is számot kell adnunk majd az ítélet napján. Ha ebbe belegondolok, akkor csak azt kérdezhetem, hogy állok én elődbe számot adni Jézusom? Mennyi hiába való fölösleges szó kijött az ajkamon, és mennyi zavaros, kétkedő gondolat tud kavarogni bennem, bennünk? Mit kell ezekkel tenni? Hát most odahozni az Úr világosságába, most kiszolgáltatni neki. Most úgy hallgatni az ő igéjét, amely élő és ható, hogy az megítéli a szívem gondolatait és szándékait is. Erre van szükség, nem élvezetek meg szórakozás hajszolására, nem a saját kívánságaink követésére. Már akkor az apostoli kor vége felé azok, akik ezzel álltak elő, hamisan hivatkozva a szeretetre és a szabadságra, ezek okoztak szakadásokat, és azóta is újra meg újra ez okozza a szakadásokat a gyülekezetekben, az egyházban. Mert elválik egymástól azoknak az útja, akik az Isten igéjéhez ragaszkodnak, meg azoké, akik valójában megvetik az igét. Ami Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondták ezeket, írja Júdás. Ha azt látjátok magatok körül, és még a gyülekezetben, az egyházban is, hogy emberek istentelen bűnösökként élnek, zúgolódnak, szenvedélyeik szerint élnek, fennhéjázók, és érdekből embereket magasztalnak. Ti azonban, szeretteim, mindezzel szemben, ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Ebben a mondatban érzékeljük azt is, hogy finoman megkülönbözteti magát Júdás az eredeti apostoloktól, a 12-től. És hivatkozik arra, amit ők megmondtak, mint Jézus Krisztus küldöttei. És mind arról szóltak, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak. Péter így írja, hogy mindenből gúnytűznek. És kétségbe vonják, hol van az ő eljövetelének ígérete, Jézus visszajövetelének az ígérete. Pszichikus emberek, akikben valójában nincs ott a Szentlélek munkája, és akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Kikben van a Krisztus lelke? Hát csak azokban, akik engednek neki. Akik engedik, hogy meggyőzön a Szentlélek engem a bűnöm felől, és meggyőzön arról, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm, az egyedüli üdvözítő, aki a vérén vásárolt meg, aki az én Uram, és akihez jó tartozni. Akkor nem kell sodródnom a világgal, meg az elvilágiasodott egyházzal sem, ha az Úr Jézus Krisztushoz tartozom tényleg. Ti azonban, szeretteim, ismétlődően így szólítja meg Júdás azokat, akiknek ír, és most ezt a megszólítást mondhatom én is nektek, ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Ha van már szentséges hited, Istentől született hited, amiről Luther így vallott, hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem ő hozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, és ő világosított meg ajándékaival. Van-e ilyen szentséges hited? Ma még hitre hív az Úr. Hirdetteti, hogy lesz ítélet, de hirdetteti, hogy még van kegyelem. És lehet az ő kegyelméből élni, nem visszaélni vele, hanem élni belőle és benne, imádkozva a Szentlélek által. Mert akiben Isten szent lelke, élő Krisztus hitet teremtett, az a Szentlélek által tud Istenhez, mint Atyához fordulni. Személyes imádságban is, meg közösségben is, nem véletlen, hogy itt annyi minden többes számban olvasunk. Imádkozó közösség, ahol együtt keresik az Isten akaratát, és egymást buzdítják, hogy azt cselekedd, ami az Úr akarata. Ne csupán ügybuzgóság mozgasson, hanem a Krisztus szeretete, az Isten szeretete. Ezzel most visszautalok az elmúlt vasárnapi ígére a Jelenések könyvéből. Az apostolikor végén az Úr Jézus Krisztusnak mennyi dicsérni valója volt az efezusi gyülekezetben, és aztán mégis panaszt kell emelnie, hogy az első szeretetedet elhagytad. A Krisztus ügyéért való buzgóság, sőt a szent fegyelem, a gyülekezeti fegyelem sem ér semmit, ha nincs meg már az Úr iránti szeretet, hogy rajta csüngjön a szívem. A megtérteket is megtérésre hívja akkor az Úr, amikor ez derül ki. Csak emlékeztetlek a múlt vasárnapi ígére ezzel benneteket. Szabad az út Jézus Krisztus által Istenhez. Hát imádkozzatok a Szentlélek által, és tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Ezt írja Júdás. Joggal kérdezzük persze, hogyan tarthatom meg magamat az Isten szeretetében, és mit jelent ez? Hát arról a szeretetről van szó, amellyel az Atya az ő egyszülött fiát odaadta értünk. Arról a szeretetről, amelyről János apostol így ír az első levelében, hogy Isten elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ebben van a szeretet, és nem abban, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szent szeretet ez. Jézus Krisztus ebben a szeretetben adta oda önmagát, érted és értem. És ez a szeretet töltetik ki a Szentlélek által mindazok szívébe, akik kitárják az Úr Jézus előtt a szívüket, engedve néki, engedve az ő hívásának, engedve az ő szent lelkének. És ez az isteni szeretet, amelyben meg kell maradnom. És ez az isteni szeretet az, amely az Isten iránti szeretetet ébreszti és munkálja bennem, amelyben meg kell, szükséges, így érzed azt, hogy kell, szükséges megmaradnom. És a legszorosabban összekapcsolódik a reménységgel, hogyha az Isten szeretete vesz hatalmat bennem, a Szentlélek megszentelő munkája által, hogy megtagadva magamat kövessem az én Uramat, Jézus Krisztust, akkor örömmel készülhetek az én Uram színe elé, aki el fog jönni. És az ő irgalmát várhatom az örök életre. A valódi keresztény életnek ez a jellemzője. Pál apostol is ezt írja a Tesszalonikai első levelében, hogy megtértetek az Istenhez a bálványoktól, hogy szolgáljatok az élő és igaz Istennek, és várjátok a mennyből az ő fiát, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Ő a bíró, Jézus, a fenséges Úr, és ő ígéri azt, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Vallást tesz, hogy hozzátartozom, elnyerni az ő irgalmát az örök életre. Hát ez a mindenek fölött való szempont, és ami mindent meg kell, hogy határozzon, nem? Aztán fontos itt az is, hogy egymást segítsük az Úr Jézus iránti odaadásban, abban, hogy vele számoljunk és elébe készüljünk. Mentő irgalommal, mentő szeretettel, erről is ír Júdás. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Egy belső kínzó vita folyik a szívükben, az értelmükben. Könyörüljetek rajtuk, mentsétek meg őket, kiragadva ebből a tűzből. Másoknál pedig, akik nyilvánvaló szennyes bűnökbe, paráznaságba és egyebekbe estek bele, rajtuk is könyörüljetek, de félelemmel. Mert a másik bűne számomra is kísértés lehet, utálva még a ruhát is, amelyet a testbe szennyezett. Milyen erőteljes kifejezésmód ez, ugye? Jellemző Júdásra is, Jakabra is, mert ez jellemző magára az Úr Jézus Krisztusra is. A hegyi beszédében, kiváltképpen. Annyi minden visszhangzik az Úr testvéreinek a leveleiben, éppen a hegyi beszédből. Szenvedélyes az ige hirdetésük. Költői és képekben gazdag. Mert nem elméletről van szó, hanem arról, hogy miképpen fogok odaállni az Úr elé, és miképpen fogsz te odaállni az Úr elé, aki eljön ítélő fenségében, de az övéinek örökre szólóan irgalmat hoz az örök élet beteljesedésé. Vigyázzunk egymásra, figyelmeztessük, és buzdítsuk egymást, és imádkozzunk egymásért. Erre biztat az Úr eljövetelének, visszajövetelének a tudata. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az megtisztítja magát, amint ő is tiszta, írja János apostol. Ami megkoronázza mindezeket, amiket Júdás is leírt a levelében, az pedig egy csodálatos magasztalás. Annak a magasztalása, aki meg tud őrizni minket. Mi magunk könnyen elbukunk, és mennyiszer elbukunk. Ha nem nyilvánvalóan, akkor a gondolatainkban, a fantáziánkban, az érzéseinkben. Mi egy szennyes világban élünk, amit áthat, át meg áthat a paráznaság és a hazugság és az okkultizmus. De Jézus Krisztus meg tud őrizni a botlástól. Ki tud emelni az elbotlásból is. Az ő vérével megmosva tud fedhetetlenné tenni. Hát dicsőség neki. Semmi helye nem marad emberek érdekből történő magasztalásának ott, ahol igazán az Úrnak adunk dicsőséget. Ennek kell történnie az egyházban közöttünk, nálunk is, és mindenütt. A reformációban Isten leszámolt minden vallásos ember magasztalással. Nem szabad ezt visszacsempészni, és jaj, ha visszacsempészszük. Azt, amiről Júdás így írt, hogy érdekből embereket magasztalnak. Semmi helye ennek az egyházban, hanem annak van helye. És most a záró verseket olvasom az igehirdetés zárásaként. Annak pedig, aki meg tud őrizni titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyetlen üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Felséges, mindenható Úristen, szerető Atyánk Jézus Krisztus által, hadd adjunk neked dicsőséget, mi mindnyájan és egyenként. Dicsőséget neked, aki szent vagy, akinek ítélete megfellebbezhetetlen, igaz és rettenetes számunkra. De hadd adjunk neked dicsőséget azért, mert kegyelmedet kínálod most is még Jézus Krisztusban. Hirdetteted nékünk, hogy van bűnbocsánat és van szabadítás, van új élet és van örök élet Krisztusban. Szent lelkeddel te magad munkálkodol azon, hogy a szíveink igazán megnyíljanak, és ne csak a szánk mondjon hitvallást, hanem az életünk legyen vallástétellé Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Tarts meg minket szeretetedben. Tégy képessé arra, hogy megtartsuk magunkat a te szeretetedben. Tégy képessé arra, hogy segíteni tudjuk egymást oda Jézus Krisztushoz, és fölsegíteni mindenféle botlásból, bűnből, kételkedésből. Tégy képessé arra, hogy neked szolgáljunk, és újongó örömmel várjuk a mi fenséges, megváltó Urunkat, aki eljön, mint bíró, eljön, mint az üdv beteljesítője. Hadd várjuk újongó örömmel a mi Urunk Jézus Krisztust üdvösségünkre. Hívj el még sokakat erre az üdvösségre. Szabadíts ki még sokakat mindenféle bűnbilincsből, tévejgésből, elvetemültségből, igézetből, gyűlöletből. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Dicsőség néked, Istenünk. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöke, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítsod halálunkban. Szeretettel biztatom a gyülekezetet a heti igénkkel is, amely az Óegyházi Evangélium egyik mondata. Emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti váltságotok, megváltásotok. Igen, amikor mindaz bekövetkezik, és egyre gyorsuló módon, amiről Jézus Krisztus szólt, ő így biztatja az övéit. Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Bárcsak így várhatnánk őt, mindnyájan.